Kedves hallgatóink, húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. A húsvét a legrégibb keresztény ünnep, és ezúttal a legjelentősebb is az egyházi év ünnepeinek sorában. Az ünnephez számos magyar népszokás is kapcsolódik. A következő percekben ezekről beszélgetünk Darmos István néprajzkutatóval, a riporter Jászter Beáta.
A húsvéti népszokásokról fogunk beszélgetni Darmos István néprajzkutatóval, hiszen azt hiszem, hogy nagyon gazdag ünnepkörről beszélünk. Nagy héttel kezdhetjük a néphagyományok felelevenítését.
Így van, a nagy hét az még a bőti időszak, az még a felkészülés a húsvéti ünnepre. És ugye ez, amint a múltkor is említettük, lelki felkészülést, illetve hát a mindenféle földi javakban való felkészülést is tartalmazza. És hát ez az az időszak, amikor például rendbe teszik a házat, sok helyen ilyenkor kimeszelték a házat, újra tapasztották a földes padlót. A mai szóval mondva célegyenesbe érkeztünk a húsvéti ünnepkörben, és hát várják azt az emberek azt a nagy ünnepet, ami egy tulajdonképpen egy gyásznappal kezdődik igazán, hiszen a nagypéntek az az első olyan esemény, ami ezt a húsvéti hétvégét elindítja. És ugye a nagypéntek az egy nagy bőti nap is, tehát volt, ahol ilyenkor egyáltalán nem ettek, csak napnyugta után, vagy még akkor sem, csak vizet fogyasztottak, illetve hát például a kalotaszegi lányokról írták le, hogy ilyenkor háromszor öltöztek át, és mindig gyászosba, lilába, zöldbe, feketébe, tehát mindig gyászos ruhába öltöztek ezen a napon.
Nagypénteken az öltözködésen és az étkezésen és a lelki felkészülésen kívül milyen hagyományok éltek még, mondjuk éppen itt a mi vidékünkön?
Hát az egész húsvéti ünnepkörben nagyon nagy szerepe van a víznek, és már nagypénteken is kapcsolódnak vízhez, vagy vízzel végzett szokások, vagy vízzel végzett rituálék. Például ilyen az úgynevezett aranyos vízvivés, ami ugye azt jelentette, hogy reggel, amikor felkeltek, akkor a leányok elmentek a kútra, de úgy, hogy még egy szót nem volt szabad szólni senkihez. Útközben, ha találkoztak valakivel, ahhoz sem szóltak, nem köszöntek, hátra nem volt szabad nézni. A kútról az először húzott vizet nevezték aranyos víznek, ezt hazavitték, és ebben a család minden tagja megmosta az arcát, tehát ennek éppen az volt a szerepe, hogy a betegséget, a rontást elkerüljék, tehát ne legyenek betegek, illetve hát kicsit ilyen a lányoknak azért egy kicsit a szépségét is, tehát szépségvarázsló szerepe is volt ennek az aranyos vízvivésnek. Egy ilyen hasonló rituális mosdás a Tiszában volt például, hogy a Tiszában mosták meg az arcukat, és ugye ilyenkor volt az is, hogy a haszonállatokat is megmosdatták, ezzel szintén a betegséget próbálták távol tartani az állatokról. Hát ez mindenképpen nagypéntekhez kapcsolódik, meg ugye általános szokás, hogy ilyenkor elhallgatnak a harangok, tehát azt mondják, hogy a harangok Rómába mentek, tehát nem harangoztak, hanem sok helyen ilyen fakereplőket használtak ilyenkor harang helyett. Voltak jelzések a misére, istentiszteletre, de nem harangoztak.
Nagy szombat is még a csendesség ideje volt, a virrasztás ugye a Szent Sír mellett. Milyen hagyományok fűződnek ehhez a naphoz?
Nagy szombaton a tűzgyújtás, a rituális tűzgyújtás szokása kapcsolódik ehhez a naphoz. Ugye általában a tüzet egyszer gyújtották meg az éven, ilyenkor pénteken eloltották a tüzet, és ilyenkor újra gyújtották, és ennek is rituális szerepe volt, hiszen egyébként érdekes, hogy a tűz és a víz szerepe hogyan jelenik meg a húsvéti ünnepkörben. Kicsit még a katolikus hitvilágunk előtti hitvilágban nyúlik vissza ez a sok ilyen rituálé, de természetesen megvan a maga szerepe és a maga magyarázata a katolikus vallásban is. Egyébként sok olyan rituálé volt, ilyen tavaszköszöntő vagy fénytváró, mint ugye a tűzgyújtás, a fénytváró rituálé, amelyet egy bizonyos időben tiltotta az egyház, de a hagyományból végül is ezek nem koptak ki.
És elérkezünk a húsvét vasárnaphoz, ami az igazi ünnep, hiszen a feltámadás, a pászka szentelés és számos olyan örömmel átitatott szokás, amely nem csak a keresztény világban, de bizony a népi világban is benne van.
Így van, húsvét szombatján este hallható újra a harangszó először, és ugye ez már a Krisztus feltámadását hirdeti. És ugye jön a húsvét vasárnap, amikor viszont ez már tényleg egy örömünnep, tehát itt már a bőti időszaknak vége van, tehát itt már lehet az étkezést is úgy alakítani, hogy az már ne a bőti étkezés, hanem valódi ünnepi étkezés legyen, illetve hát ilyenkor tartottak például határkerülést, ilyenkor tartották a húsvéti bált, tehát ez vasárnaphoz kapcsolódó szokás szintén, tehát tényleg egy örömünnep, egy felszabadulás, érzés és Krisztus feltámadásának a ünnepe tulajdonképpen.
Muszáj beszélnünk a húsvéti ételekről. Most még csak gondolunk rá, hiszen még a nagybőjtben vagyunk, de hát ugye a húsvéti ételek hagyományosan a sonka, a kalács, a tojás, az édes túró bizonyos vidékeken, főleg görögkatolikus vidékeken, amelyek mind-mind megédesítik tulajdonképpen az ünnepet.
Hát így van, magának az ünnepnek az elnevezésében benne van a hús magunkhoz vétele, tehát ami már a bőjt lezárásával kezdődik, és ugye itt tényleg valamikor a bárány hús, tehát maga aztán a sonka, kolbász, tehát ezek megjelennek a húsvéti asztalon, és valóban a mi vidékünkön jellemző például ez az úgynevezett édes túró. Sok helyen ezt nem ismerik, ezt hozzá kell tenni, tehát a Dunántúlon például én úgy tudom, hogy nem igazán ismerik ezt az ételt, tehát ez a szintén a mi vidékünkre jellemző. Ugye különbözőképpen készítik, ma már szokták, nem tudom én, fahéjjal ízesíteni, meg különböző más módokon is, de azért én a hagyományos mellett szavazok. És ugye a sütemények, ami régen nem mindenféle cukrász sütemény volt, hanem valóban, ahogy említetted is, a kalács, illetve hát maga a kelt tészta, a kőtes, tehát ez volt lényegében a sütemény. És volt, ahol például a mezőkövest környékén úgynevezett pipicset, ilyen madár alakú kalácskát készítettek ilyenkor. Tehát ilyen formájában is létezett ez a kalács, és valóban ilyenkor minden földi jó fölkerül az asztalra, a vendégségnek és természetesen a családnak, mert ez az örömünnep, ez a család ünnepe is.
És hát az ünnepet ugye megkoronázza a húsvét hétfő, aminek hát aztán tényleg a gyökerei azok a néphagyományban vannak, hiszen a locsolkodás, a tojásfestés az mind-mind arról szól, hogy szép az élet, éljük.
Így van, maga a húsvéti tojás az Krisztus alakját is jelképezi, meg a világegyetemet is jelképezi a formájával, aztán a festésével, a díszítésével, amikor ugye általában úgy szokták kezdeni a díszítést, hogy vízszintesen, illetve függőlegesen egy-egy kört rajzolnak rá, és akkor már megjelenik rajta a világ négy pálya, tulajdonképpen négy felé osztja a tojást. És nagyon sokféle díszítési mód létezett, természetesen nem vásárolt festékekkel, hanem természetes festő anyagokat használtak fel ehhez, tehát például a zöld búza főzetét, akkor a hagymahéj főzetét, illetve hát különböző karcolt díszítések, illetve írókázott díszítések. Nagyon sokszor szöveget írtak egyébként a tojásra, főleg ezek ilyen szerelmi ajándékok voltak, tehát a leánya kedvesének írt néhány soros kis versikét a tojásra, vagy egy-egy kedves üzenetet, és ezt természetesen ezt nekik tartogatták, és nekik adták át. És ugye maga a locsolás szokása, az pedig szintén az a kör, ami így a víz szerepe húsvétkor, és ugye ennek is megvan a hitbéli magyarázata, hiszen azt mondjuk, vagy azt úgy tudjuk, hogy a Krisztus feltámadását hírülvívő asszonyokat vízzel locsolták le, és talán ebből eredeztethető, vagy meg természetesen a vízzel való keresztelés szokásából eredeztethető a húsvéti locsolás. És hát természetesen régen, ezt azt hiszem talán még most is benne van a köztudatban, hogy nem kölnivel locsoltak, hanem hanem bizony gödörrel, illetve hát volt olyan elnevezése is a húsvét hétfőnek, hogy vízbevető hétfő, tehát hogy a lányokat kivitték a patakhoz, és megmászották a patakba. Vagy ugyanez a kútnál, a kút vízébe, de az is általános lett, hogy gödörrel locsolták őket, tehát ilyenkor azért a lányok nem a legszebb ünneplő ruhájukat szokták fölvenni, mert ugye többször át kell öltözni naponta, hogyha mennek a legények locsolkodni. És ugye megérkeztünk ahhoz a szokáshoz, ami talán még ma is létezik, az, hogy a családokhoz, illetve ismerősökhöz, barátokhoz elmennek, főleg a fiú gyermekek és a férfiak, és kölnivel locsolkodnak, verseket mondanak hozzá természetesen. Na most ez a verselés szokása sem olyan nagyon régi, tehát itt 19. században alakulhatott ki, és ugye eredetileg Krisztus feltámadásáról szóló versikék voltak, illetve hát később aztán, ami általánosan elterjedt, az a virág megöntözésére vonatkozó szövegek, és az bizony csak legújabb kori, amikor a adománygyűjtésre, illetve a pénzgyűjtésre vonatkozó szövegeket mondanak a gyerekek, illetve hát most már főleg ilyen tréfás versikéket szoktak mondani, ha még mennek locsolkodni.
Igen, kimondtad a legfontosabb mondatot, ami felé szerettem volna kanyarintani ezt a beszélgetést, hogy ha még mennek. Nagyon sokszor hallom családoktól, hogy jaj, de annyira nem szeretem a húsvétot, annyit kell sütni, főzni. És amikor még hétfőn beállítanak a locsolkodók, hát azt meg ki nem állhatom. Nem is tudják ezek az emberek, hogy az egyik legszebb szokásunkat, hagyományunkat, hitünket szentségtelenítik meg tulajdonképpen ezekkel a gondolatokkal, hiszen örülnünk kell, mert ezek ünnepnapot hoznak az életünkbe.
Hát így van, és tehát ezek a szokások, ezek tulajdonképpen nagyon sok népszokás eltűnt a világunkból, de ez még ott van. Tehát ezt nem lenne szabad hagyni, hogy ez is kikopjon, ez is eltűnjön, de ez természetesen, hogyha a felnőtt így gondolkodik, akkor a gyermek is ezt fogja megszokni, és akkor lesz belőle egy kiránduló nap, és nem egy igazán közösségben, egy családi körben megélt ünnep. Mert a húsvétnak azt gondolom, hogy a vallási közösségben és a családban megélt ünnep a lényege. És nem az, hogy ilyenkor valamivel eltöltsük az időt. És igen, azt lehet, hogy már nem tudjuk, hogy miért van a sonka fölvágva az asztalon, vagy miért pont kalácsot teszünk oda, és nem kenyeret az asztalra. De ezek igen, mind ősi rituálékból maradtak meg, és azt gondolom, hogy ezeket tovább kellene vinni, és meg kellene őrizni, addig, ameddig még lehet.
Te hogyan készülsz az ünnepre? Az idei ünnep egy kicsit más lesz, kicsit hasonlít a tavalyi ünnepünkhöz, amikor szintén be voltunk zárva.
Igen, én hát azt remélem, hogy legalább a legközelebbi családtagokhoz el fogunk tudni menni. Mi a gyerekekkel, ugye nekem két fiú gyermekem van, velük a mi legkisebb koruktól mindig jártunk locsolkodni, ugye én is ugyanezt tanultam meg az én édesapámtól, és ugyanezt vittük mi tovább a családban. És azt remélem, hogy legalább, ha nem is nagy körben, de legalább a szűkebb családban ezt most is meg fogjuk tudni ejteni.
Nem tudom, hogy készültél a locsoló verssel így a beszélgetés végére, de olyan szívesen hallgatnék én is, meg szerintem a hallgatók is valami szép, igazi locsoló verset a te szádból.
Igen, én nekem van egy versem, amit én édesapámtól tanultam, és hát azt gondolom, hogy ez valóban egy szép húsvéti locsoló vers. Hát akkor fogadjátok szeretettel így húsvét előtt tőlem. Gyászba borult a természet, midőn Krisztus úrunk a keresztfán vérzett. Jámbor tanítványai zokogva siratták, mint hű gyermek jó édesanyját. Harmadnap múlva megnyílt a sírszája, kilépett belőle egeknek királya. Egeknek királya, nyelvünknek szólása, feltámad Krisztus húsvét hajnalára.
Valóban feltámad. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, a húsvéti ünnephez kapcsolódó népszokásokról beszélgettünk Darmos István néprajzkutatóval, a riporter Jászter Beáta volt.